Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk már Gubuc Pálfalvi Sejla addiktológiai konzultánssal, a Pálfalvi Centrum vezetőjével, megálmodójával. Itt a podcaston már beszélgettünk a függőségről, a józanságról, a segítségnyújtásról, arról, hogy mit tehet az, aki segítséget kér. Most ott tartunk, hogy meg kell beszéljük azt, hogy mi tulajdonképpen az addiktológia, mint szakma, ki számít jó segítőnek? Ha szabad egyáltalán ilyetén módon feltenni a kérdést.
Szabad, meg tök jó, hogy feltetted, de valóban érdemes tisztázni így a fogalmakat előtte. Ugye az addiktológia az egy olyan tudományág, amely a szenvedélybetegekkel foglalkozik, tehát ez egy olyan egészségügyi terület, ahol szenvedélybetegekkel foglalkoznak, és hogy ki a jó segítő? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok tényezője van, hogy lehet jó segítővé válni, és talán én erre helyezném a hangsúlyt, hogy jó segítővé válik az ember, tehát hogy ez egy folyamat. Uh-huh. Úgy belső, mint külső folyamat, én azt gondolom. Nyilvánvalóan fontos az, hogy milyen személyiséggel rendelkezünk, milyen jellemmel, mégiscsak a saját személyiségünkkel dolgozunk, én azt gondolom. Meg hát nagyon fontos az, hogy milyen végzettségünk van, vagy képzettségünk van ehhez, hogyan képezzük magunkat, és én azt gondolom, hogy ezeknek a komponenseknek az összetevője az, hogy ki lehet jó segítő.
A segítségnyújtás az mindig amennyire könnyűnek tűnik, annyira összetett dolog, hiszen ugye szoktuk mondani, hogy a nénit nem tudjuk átkísérni a zebrán, ha ő nem akar átmenni. Hogyan tudjuk azt egyáltalán a tudomására hozni valakinek, akinek szerintünk segítségre van szüksége, hogy én segítenék neked, és tudom is, hogy hogyan tudnék segíteni?
Hogyha szakemberről van szó, mert most itt erről beszélgetünk, ugye, hogy szakemberként ezt hogy tudjuk megtenni, és talán még akkor hozzá is fűzöm így az előző kérdéshez, hogy tudok én jó segítő lenni, és úgy segíteni, hogy talán itt lehet, hogy a belátásra kérdezel rá, talán, hogy hogyan tudom azt megmutatni, hogy van más alternatív. Is.
Talán igen, és arra, hogy neki segítségre van szüksége az adott illetőnek. Tudod, tehát nyilván nem lehet megerőszakolni valakit, hogy menjen elvonóra, vagy ha nem is az elvonóra, vagy a kezelésre, vagy a gyógyulási folyamatra gondolok itt, hanem eleve mondjuk upstart arra, hogy valaki szembenézzen azzal, hogy neki problémája van.
Én azt gondolom, hogy ha valaki ott ül velem szemben, vagy valaki ott ül egy addiktológiai szakemberrel szemben, akkor valamennyi rálátása már van a dologra. Lehet, hogy nincsen teljesen betegségbelátása, de valamiért ott van. És én azt gondolom, egy jó segítő az mindenféleképpen empatikus, tehát megpróbálja magát beleérezni a másik ember helyzetébe. Ez egy nem olyan könnyű dolog, mint amilyennek hangzik, mert ugye sokszor emlegetjük itt a jó segítő kapcsán ezt a Rogersi 3-as, hogy legyen a segítő empatikus, feltétel nélkül fogadja el a másikat, illetve legyen hiteles. És ez nagyon magától értetődőnek tűnik, és azt gondolom, hogy az is kell, hogy legyen természetesen. De ezek egyrészt olyan tulajdonságok, amik meg kell, hogy legyenek az emberben, de hogy ezért ez egy folyamat is, hogy ezen lehessen dolgozni. És akkor kicsit erre így vissza is csatolva, hogyha én empatikus vagyok, és megértem a másikat, akkor fontos, hogy ráhangolódjak. Hogyha rá tudok hangolódni a másikra, és megértem, hogy ő hol tart, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb őt is beletesebb bírni, de ez nem egy ilyen egyszeri konzultációval történik meg. Nem szabad én azt gondolom, hogy sietetni a folyamatot. Hogyha én idézőjelben falhoz állítom a klienst, és azt mondom, hogy már pedig őnek is segítségre van szüksége, már pedig neki ez vagy ez a helyes út, akkor ő nem fog többet visszajönni. Aha. És most én ezért nagyon nagy magabiztossággal és egyértelműséggel mondom, de azért hozzá kell tegyem, hogy ez nem mindig könnyű feladat. Nekem sem, meg én azt gondolom, hogy talán beszéltek több eszembe a kollégáknak se. Azért nagyon jól tudjuk, hogy sajnos az addiktológiában nagyon kevesen jelennek meg bármiféle olyan helyen, ahol segítséget kaphatnának azok, akiknek valóban segítségre lenne szükségük. Tehát nagyon-nagyon kicsi azoknak az aránya, akik jelentkeznek bármiféle kezelésbe.
De akkor hogy jutnak el oda? Tehát engem ebben az esetben az nagyon érdekel, az az út, amíg egy függő eljut hozzád mondjuk. Érted? Tehát, hogy minek kell ahhoz megtörténnie, hogy ő elmenjen, hogy ő felismerje, beismerje, hogy itt probléma van, és ezért neki is tenni kell, és el kell menni egy szakemberhez. Mi a tapasztalatod, mi a gyakorlat ebben, hogyan jutnak el hozzá?
Ez is egy folyamat, és sokszor egy hosszú folyamat. Nagyon ritka az, hogy egy rövid szerhasználati karrier után jelentkezzen valaki kezelésbe. Ennek az az oka, hogy a szerhasználat ti karrier elején azért a nyeresége ennek a szerhasználatnak az általában nagyobb, legalábbis látszólag vagy érezhetőleg a szerhasználó számára nagyobb, mint azok a veszteségek, amik azzal járnak, hogy ő mondjuk kábítószert vagy alkoholt vagy egyéb más szert használ. Nyilvánvalóan, ahogy halad előre az idő, és a szerhasználat azért tudjuk, hogy az idő előre haladtával súlyosbodik, így a veszteségek száma is egyre nő, és tulajdonképpen, hogyha ezt elképzeljük egy mérlegen, amikor a veszteségek úgymond túlsúlyban vannak a nyereséggel szemben, akkor szokott lenni egy ilyen felismerés sorozat indul el tulajdonképpen, hogy talán ez így nem jó. Van ez a fogalom, hogy mélypont, ami azt jelenti, hogy a kliensnek el kell érni a mélypontját ahhoz, hogy segítséget tudjon kérni. Ugye ez veszélyes fogalom néha, hiszen gyakran mondják azt a szakemberek, hogy hú, hát még nem ért el a mélypontját, még nincs itt az ideje arra, hogy kezelésben lépjen.
De várjál, és ez a mélypont, ez nem egy életveszélyes rész? Tehát,
pontosan ezért veszélyes ezt használni, mert hogy válhat azzá, és én azt gondolom, hiszek ebben, hogy nem kell megvárni a mélypontot, én nem is szeretem ezt a szót, én inkább a fordulópontot szeretem használni, hogy, és az valóban azt gondolom, hogy szükséges, hogy kell, hogy legyen egy fordulópont valahol. És azért el kell mondjam, hogy ez nem egy exakt tudomány, hogy meg tudjuk mutatni, mondani, hogy hol van ez a fordulópont. Valakinek az is elég, hogy azt mondja a férje, felesége, hogy ő ezt nem csinálja tovább, és mondjuk elmegy. Valakinek ez egy olyan fordulópont, hogy azt mondja, hogy jó, ő inkább segítséget kér, ezt a veszteséget már mondjuk nem vállalja be. Valaki meg elveszíti mindenét, a családját, az egzisztenciáját, és még mindig nem jutott el arra a pontra, hogy segítséget kérjen. Tehát ez változó, és sok mindentől függ. Az egyéntől nyilvánvalóan, a környezettől, hogy a család hogyan reagál rá, milyen ellátórendszer áll rendelkezésre. Tehát magyarországi viszonylatban nézve azért nem mindegy, hogy mondjuk valaki Budapesten él, vagy mondjuk nem tudom, a keleti határon valami zsákfaluba, tehát ugye azért nagyon sok minden számít. Ugye, hogy milyen remény nyújt a józanság, tehát hogy azért ez egy szociálpolitikai kérdés, és nagyon sok olyan része van. Tehát, hogy ilyen nagyon explicit leírható módon nem tudom neked megmondani, hogy mi az, amitől valaki fordul. Sokszor ez nem is megmagyarázható.
Változó akkor.
Változó, meg ugye erre szoktuk mondani, hogy a spiritualitás is mennyire fontos, hiszen sokszor tényleg nem tudjuk azt, hogy mi volt az a pont, ami átfordította a klienst. Nyilvánvalóan, ha valaki az ellátórendszerbe valahol bekerül, ugye fontos a segítőnek, hogy terelgesse a klienst, és nem oly módon, hogy megmondja, hogy mire van szüksége, hanem rávezesse, hogy a kliens erre előbb-utóbb rájöjjön, és ez néha több hónapos, akár éves folyamat is lehet.
Sejle, hogyha arról beszélünk, hogy ki a jó segítő, nyilván ez bizonyos adottságokat feltételez. Mitől riadhat meg a kliens, amikor eljut oda, megvan a mélypont, ételezzük fel úgy, ahogy mindenkinél más, hiszen ezt mondtad, megjelenik mondjuk nálad, hiszen most rólad beszélünk, nyilván ez a dolog lényege, és oda leül, nyilván fél, nyilván szégyenkezik. Mivel kell a legóvatosabbnak lennie egy segítőnek ahhoz, hogy ne riassza el, ne ijessze meg azt az adott embert, aki ott ül és szeretne kimászni a slamasztikából?
Nagyon jó dolgokat kérdezel, Petra. Most is keresem erre a szavakat, mert hogy ez nekünk alkalomról alkalomra ez egy kihívás, hogy úgy empatikusnak maradni és úgy megérteni a klienst, hogy közben ne váljak cinkosává a függőségének, és ne ígérjek neki olyat, amit ne ígérjek neki könnyű megoldást. Ugye? Mert hogy a függőségben a szerhasználat mindig könnyű megoldást ígér. Tehát mondjuk, ha az alkoholnál maradunk, az alkohol az azt ígéri, igyál meg, pár másodpercen vagy pár percen belül jobb lesz. Ugye egy segítő nem tud ilyet ígérni. Ha valaki könnyű megoldást ígér, akkor az valótlant állít. Én azt gondolom, hogy van megoldás, de hogy ez egyáltalán nem könnyű. Ez ijesztő tud lenni, amikor arról beszélgetünk, hogy ebben mennyi energiát vagy időt kell tenni valakinek, hogy szembenézzen a szerhasználatával.
Mi az, ami a praxisodban előfordult, és a leginkább riasztó volt a kliensek számára? Tehát mondjuk, hogyha valaki leül veled szemben, és akkor meg kell beszélni egy csomó mindent, akár első, akár második alkalommal nagyjából egy segítőnek, hogyha vázolnia kell azt, hogy min fog keresztül menni az illető, biztos, hogy igényük van rá. Hogy tudják, hogy mivel kell szembenézniük, mi vár rájuk. Mi az, ami a legijesztőbb szokott lenni számokra, ezt ilyet meg tudtatok-e figyelni?
Igen, most eszembe jutott is egy történet, először elmondanám ezt, jó, és akkor így mentén talán így ez könnyebben érthetővé válik. Pár évvel ezelőtt jött hozzám egy kliens, magas egzisztenciával rendelkező, az életben egyébként így a mindennapokban jól funkcionált, illetve hát már érezte, hogy ezek a funkciók romlanak, hiszen az alkohol használati problémája olyan méreteket öltöttek, hogy már napközben, munkaközben is ivott. És amikor eljött hozzám, akkor elmesélte, hogy ő már több éve jár pszichiáterhez, de hogy hát önneki nem sikerül erről lejönni. És kérdeztem tőle, hogy hát mit csináltak az elmúlt pár évben. És akkor ő elmondta, hogy X időnként elment a pszichiáteréhez, aki elmondta, hogy hát kevesebbet kéne inni. Na most egy alkoholfüggőnek azt mondani, hogy jön kevesebbet, hát nem tudom... Nem, tehát azt gondolom, hogy lehetetlent kérünk ilyenkor
hát
tőle.
Ehhez nem kell pszichiáternek lenni, hogy ezt mondjuk, hogy figyelj, jobban akarsz lenni, igyek kevesebb.
Így van, ez semmilyen szakemberi végzettség nem kell ehhez. És akkor elmondtam, hogy akkor hogy dolgozunk mi, és hogy abszinenciára építünk, ami ugye azt jelenti, hogy az alkoholivást azt el kell hagynia ahhoz, hogy egyáltalán a felépülése megindulhasson. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogadjuk el, hogyha ő megcsúszik, vagy vannak visszaesései, mert hogy ez előfordulhat, és akkor ilyenkor nyilvánvalóan segítjük abban, hogy ez ne forduljon elő többet, vagy megnézzük azt, hogy lehetne másképp csinálni a dolgokat, de hogy ez az alap, amire építünk, tehát nem várhatom el tőle, hogy ő kevesebbet, és akkor majd abból valami változás legyen. És emlékszem, hogy ez a kliens végighallgatott engem, elmondtam, hogy akkor mi hogy dolgozunk, milyen elvek alapján, mik lennének azok a felépülési programelemek, amiket én ajánlok neki, és rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, hogy Sejla, nekem ez egyáltalán nem szimpatikus, amit maga mond, de én ezt megpróbálom. És azt hozzá kell tennem, hogy ez a fajta alázat azért sokszor nélkülözhetetlen a felépülésbe, hogy azt mondom, hogy jó, hogy akkor legyen.
Igen, és kényelmetlen, de tudom, hogy ez az
van,
ára annak,
van,
hogy jól
így
legyen.
Így van. És ez az úriember azóta is józan, amit annak köszönhet, hogy ilyen nyitottsággal meg alázattal állt ez a felépülési programhoz. De, és akkor ez egy nagyon kedves történet egyébként, ezt azért el szoktam mondani így a klienseknek is így pozitív példagyanánt. Szóval ez ijesztő tud lenni, amikor valaki abba szembesül, hogy azért a szert azt le kell tenni. Uh-huh. Tehát, hogy ebben nincsen alkohol, hogy akkor egy picit vagy néha. Bár azt is szoktam mondani, hogy nem kell ilyen ígéretet tenni, hogy soha többet, meg soha többet egy kortyot se, mert le lehet ezt odáig bontani, hogy ma ne igyon. Neki egy dolga van, hogy aznap ne igyon.
Aha. Igen, erről már beszéltünk, ez nagyon jó módszer. Nagy hülyeséget mondok akkor, hogyha párhuzamot vélek felfedezni, mondjuk a hétköznapi ételallergiák vagy ételintoleranciák között, nyilván itt nem pszichés dologról beszélünk, de ott is azt kell mondani, hogy soha többet nem ehetek. Tehát ha mondjuk gluténérzékeny valaki, vagy cöliákiás, soha többet nem ehetek búzát, ezt, azt, amazt, sőt, olyannyira nem, hogy étterembe sem ehet szinte. Mert nem tudom, hogy milyen alapanyaggal dolgoztak. Tehát hozni kell egy döntést, hogy a saját érdekemben, mert ott is a saját jó felfogott érdekem az, hogy ne úgy éljem le az életemet, ameddig egyáltalán bírja a szervezet, hogy bocsánatot kérek, de a WC-n ülök. Uh-huh. Így van?
Uh-huh. Jó a párhuzam, már csak abból a szempontból is, hogyha megoldás részét nézzük, hogy ma már, hogyha valakinek kiderül, hogy van egy ételallergiája, vagy valami miatt egy bizonyos tápanyagtípus nem vihet be a szervezetébe, hogy milyen jó alternatívák vannak.
Igen.
Tehát, hogy nekem volt szerencsém már nagyon finom olyan süteményeket enni, amiben se cukor, se glutén nincs, és tényleg nagyon, nagyon jók voltak.
Észre se veszi az ember.
Így van. Tehát, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy az élvezeti érték örökre elvész az ember életéből. Illetve egy másik jó kis példa eszembe jutott erre, hogy pár nappal ezelőtt voltunk vacsorázni a férjemmel egy nagyon jó kis étterembe, ahol nagyon finom borokat is szolgáltak föl, és én jeleztem a pincérnek, hogy én a fogásaim mellé, mert ez egy ilyen hatfogásos menüsorozat volt, én nem kérnék bort, hogy mit tud ajánlani, mint alternatívát. Aha. És nagyon meglepődtem, pozitívan csalódtam, mert nem azt mondta, hogy igyak vizet, vagy nem tudom, hoz nekem egy
jaffát
mondjuk, hanem azt mondta, hogy minden fogás mellé olyan alkoholmentes ital kombinációkat fog hozni, ami az ételhez illik. És minden egyes fogás mellé, hol cékla és megylé keverékét, hol nem tudom, uborkás, tonikos koktélt kaptam, benne nem volt alkohol, és olyan finom volt, és olyan élvezeti értéke volt, ami kiegészítette az ételeket.
Még tehát, jobb is volt, mint a bort hozott volna, nem?
Egyébként igen, mert hogy másnap nagyon frissen ébredtem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van alternatíva, ami azért nehezen elhihető akkor, amikor ezen az úton el kell indulni, de szerintem ez tud lenni a legijesztőbb. És szerintem sokan ezért ockodnak egy ilyen kezeléstől, hogy ijesztőnek tudhatni, hogy akkor még azt az egy dolgot is elveszik tőlem, ami összetart engem a mindennapokba.
Amikor oda jut már a kliens, hogy elindul a felépülési folyamat, akkor nyilván nem csak addiktológus dolgozik velük, igaz?
Nagyon jól mondod, ugye ez egy multidisziplináris ág, ami annyit jelent, hogy sok tudományágat vagy sok szakterületet ölel fel. Tehát, hogy ez ilyen one-man showként nem működik.
Tehát több irányból van megtámogatva.
Így
dolog,
van,
igaz?
Így van. Másképp nem is működik. Mm. Tehát, hogyha belegondolunk a szerhasználatba, az is, annak is csak az alkohol az egyik tényezője, de hogy nagyon sokféle más életterületet érint a függőség. Ugyanúgy, amikor valaki eljön hozzánk, nyilvánvalóan az első találkozó az állapotfelmérés során csak velem találkozik, hiszen ott más szakemberre első körben nincsen szükség, és nyilvánvalóan az alapján, az állapotfelmérés alapján tudom azt eldönteni, hogy milyen más szakember bevonására van szükség. Nagyon gyakran előfordul az, akár abból adódóan, hogy már olyan szövődményei vannak a szerhasználatnak, olyan egészségügyi tünetek jelennek meg, hogy orvos kollégákat kell még bevonjak, legyen az egy pszichiáter, szakorvos, belgyógyász, kardiológus és a többi. Nyilvánvalóan, hogyha a felépülési programunkhoz csatlakozik, akkor ott meg eleve egy csapat foglalkozik vele. Az imént említett kollégák ugye a kórházi programunkban folyamatosan jelen vannak, és aztán nagyon fontos, hogy addiktológiai konzultáns kollégáim, szakpszichológus kollégáim, saját élményű felépülő, szociális munkás kollégáim akár, tehát hogy ők mind jelen vannak.
Sejle, még végezetül annyi, ami még fontos, hogy, vagy legalábbis nem tudom, benne van a fejemben, szerintem másnak a fejében is. Sokszor szokták mondani például, amikor valaki megpróbál leszokni a cigiről, hogy igyon vizet. Volt egy időszak, amikor ez volt a divat, ez a módszer, hogy minden egyes alkalom, amikor rágyújtana, tehát nagyjából egy órában négyszer meg kell inni egy deci vizet. Tehát, hogy legyen nála, vagy egy kortyot csak, vagy kettőt, hogy ez a bizonyos orális fixáció legalább az a része meg legyen etetve, vagy hogy az ki lehessen pipálni. Ez létezik az alkoholfüggőségben is? Hogy valami más, tehát akkor iszogasson akármit, vagy arról az egészről le kell kattintani
nem.
Az agyat.
Én azt gondolom, hogy létezik, csak ugye vigyázni kell, hogy mi az a pótlószer, ami ilyenkor bejön. Nagyon sok...
De gyakori, hogy van?
Gyakori, nagyon sok felépülő függő beszámol például arról, hogy az édesség iránti vágyuk megnövekszik.
Aha. Hát mert ad egy kis szerotonit,
nem? Hát utalmazók azt mondnak, hogyne, azért az is valami plusz. Gyakran beszámolnak arról, hogy a sóvergés csökkenti, ezért soha senkit nem szoktam az édességről letiltani, és azt mondani, hogy akkor nem. Nyilvánvalóan figyelni kell, mert hogyha a függősége utat tör magának, és az édességen keresztül ugyanazt a fajta végletességet hozza ki az emberből, mint mondjuk az alkohol, akkor nyilvánvalóan annak meg lesznek a negatív következményei, tehát itt azért oda kell figyelni, hogy mondjuk ne egy üveg mogyorókrémet egyek meg reggelire, de én azt gondolom, hogy főleg az elején, ahhoz, hogy a sóvergést tudjam csökkenteni, néha ilyen dolgok is megengedettek. Persze próbáljuk a felé terelni a klienst, hogy sóvárgás esetén azért sokféle más technika, akár a sport, akár valamilyen, nem tudom, lehet ez tánc, vagy éneklés, vagy bármi, ezt személyre kell szabni, mert most lehet, hogy a hallgatók egy része, hogy fogja a fejét, hogy Atya Isten, hát én ilyet amúgy sem csinálok, de hogy azért azt megnézzük, hogy személyre legyen ez szabva, hogy azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felépülési menüt kínálunk, abból azért lehet válogatni, mindenki kiválaszthatja, hogy mi az, amit kipróbál.
Páfalvi Centrum 0630 65 75 734.